Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te nevedben jöhettünk össze ezen a mai délelőttön is. Kérünk azért, hogy valóban a te szavad szóljon, és különösen azért imádkozunk, hogy ne szóljon hiába. Kérünk azért, hogy azt a magot, amit hintesz ezen a mai délelőttön, az jó földbe hulljon. És aztán a jó földbe hullva sokszoros termést hozzon, hogy látszódjék az életünkön, hogy mi ige hallgató emberek vagyunk, és lássák az életünkön azt, hogy mi az igének a megtartói is vagyunk. Hogy nem csak vasárnapi keresztjének vagyunk, hanem a mindennapokban is megéljük a veled való kapcsolatot. Hogy látszódik az, hogy mi veled járunk, hogy téged szeretünk, és ragaszkodunk hozzád. Úrunk, add, hogy ne szóljon a te igéd hiába. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 6. fejezetében, a 3. verstől a 11. versig a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Pál apostol ebben a szakaszban az óélet és az új élet, az óember és az új ember kérdését és viszonyát szeretné tisztázni. Az ó és az új között egy éles váltás van időben és jellemben egyaránt. És ezt a váltást nevezi a Szentírás megtérésnek, újjászületésnek, amikor a régi elmúlik és újjá lesz minden, ahogy Pál apostol fogalmaz, ott a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 17. versében, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, íme a régiek elmúltak és újjá lett minden. Szóval erre az időbeli és jellembeli váltásra, változásra van minden embernek szüksége. Ez pedig úgy történik, hogy a kegyelmet, a bűnbocsánatot elfogadja az ember. Az az úgynevezett óember, óemberi természet meghalni látszik, eltemettetik, és valami újjá lesz. Tegnap a csendes napon éppen arról kellett prédikálnom, hogy a holtak hazájába születik bele az ember, és ezt vegyük nagyon komolyan, ez tényleg legyen egy lelkipásztori tanítás, hiszen erről beszél a Szentírás, erről beszél az Ószövetség is, az Újszövetség is, hogy mindannyian, akik ebbe születünk, ebbe a világba beleszületünk, azok mindannyian a holtak hazájába születünk bele. És egy egészen kemény szóval, vagy kemény szavakkal illetve, ez azt jelenti, hogy mindannyian, akik ebbe a világba beleszületünk és élünk, a kárhozatba halunk bele. És mindegy, hogy valaki lelkipásztor, mert már sokszor prédikáltam arról, hogy innen a szószékről, innen a pulpitusról is el lehet veszni. Azért, mert valakinek van egy teológiai diplomája, azért, mert valaki már évek vagy évtizedek óta presbiter, vagy azért, mert valaki évtizedek óta jár gyülekezetbe alkalomról alkalomra, attól még el lehet veszni. Attól még valaki ott lehet a holtak hazájában. És ezt vegyük nagyon komolyan, drága testvérek, hogy ebből a holtak hazájából akar kimenteni Isten. És ezért küldte el egyszülött fiát, Jézust. És tegnap nekem olyan sokat jelentett a prédikáció közben, megérintett az a mondat, mert én is hiába hirdetem az igét, én is az igének a hallgatója vagyok. Tudom, hogy egy furcsa, de lehet, hogy a számon keresztül elhangoznak igék, ige hirdetések, de nekem is a fülemig eljut, és aztán megérint az ige. És nagyon megérintett az a mondat, hogy valakinek meg kellett halnia azért, hogy valaki életben maradjon. Hogy Jézusnak meg kellett halnia azért, hogy te életben, meg én életben maradhassak. És amire utaltam itt az Isten tisztelet elején, nekünk volt egy nagyon kedves, drága barátunk, feleségemnek volt az osztálytársa, ha jól emlékszem, osztálytársa vagy évfolyam társa, Marikának hívták ezt a fiatal leányt, és olyan döbbenetes volt, hogy a 2000-es években, 2001-ben szörnyű tragédia történt, karácsony előtt egy-két nappal egy autó elütötte, és az orvosok fölkészítették a szülőket arra, hogy nem fog fölépülni, sőt, meg fog halni. És aztán valami csodálatos módon, a csodával határos módon, hogy nagyon sokan imádkoztunk ezért a fiatal leányért, és egy hónap alatt fölépült, és úgy fölépült, hogy január végén az összes vizsgáját le tudta tenni. Az összes vizsgáját le tudta tenni. És aztán néhány hónappal később ugyanígy autóbaleset, de akkor azonnali halál. Ott voltak a miértek, nem találtunk válaszokat, de ami döbbenetes volt, hogy a feleségem nagyon sokat vívódott, és a baráti kör, a tanárok, tanári kar sokan vívódtak, és újra az az ige jött elő, amit Pál apostol ír a Filippi levélben, hogy nékem az élet Krisztus a meghalás nyereség. Egy komoly hívő leány volt. És ami döbbenetes volt, és ez tette a pontot az íre fel, hogy a temetési ige hirdetés alapigéje, és senki nem beszélt össze a lelkipásztorral, Szabó Dániel bácsi, református lelkipásztor bácsi volt, aki temette, és ugyanezt az igét vette elő. Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. És Marikának három szervét vették ki, és három emberen, nem tudjuk, hogy ez titoktartás övezi, három emberen segített, és három embernek az életben maradását segítette. És azért döbbenetes, mert ő meghalt, neki meg kellett halnia, nem tudjuk, hogy miért, Isten úgy magához vette, és hisszük, hogy nála van, és hisszük azt, hogy ott lesz ő, és találkozni fogunk vele, de ami biztos, hogy az ő halálával ő három embernek tudott segíteni, hogy életben maradjon. És ez a példa talán enged egészen közel hozni bennünket ahhoz az evangéliumhoz, amit olvashatunk az igében, hogy Jézus a halálával tartott bennünket, tart bennünket életbe, és emel ki a holtak hazájából. És valakinek éppen ezért meg kellett halnia, hogy újjá legyen minden. És éppen ezért kell arról beszélnünk, drága testvérek, hogy a kegyelem és a bűnbocsánat elfogadása az, amely ezt lehetővé teszi. Hogy az az úgynevezett óember, óemberi természet meghalni látszik, eltemettetik, és valami újjá lesz, és erről beszél Pál apostol ebben a részben, azonban ebben a részben a halál képét pozitívumként említi Pál apostol. Pozitívumként. Mint ahogy nyilván, és ne értsék féle, egyrészt nem akarok kegyeletet sérteni, másrészt meg nem vagyok érzéketlen, hiszen a Marikának a családjához rendszeresen mentünk látogatni, vigasztalni, bátorítani, imádkozni, igét olvasni. De annak a három embernek a halál az pozitív volt. Ezt tudom, hogy egy rettenetes dolog fölfogni. De annak az embernek, Marikának a halála három emberen segített. És ahogy itt Tiborról is volt szó, valakinek meg kellett halnia, hogy azt a májat kivegyék, átültessék és életben maradjon. Értjük, drága testvérek, hogy a halál megjelenhet pozitívumként is. Mert valaki éppen az ország valamely pontján, vagy most már benne vagyunk a nemzetközi transzplantációs rendszerben, valaki könnyezik és sír, és valaki a veszteséget éli át, de valaki meg örül. És az életem megújulhat, és újjá lesz minden. Egy döbbenetes dolog ez. És Pál apostol erről beszél itt, hogy a halál pozitívumként jelenik meg, és azt mondja, hogy Jézus az ő halálával elrendezett mindent. Mindent. Hogy Jézus három nap alatt, és ezt vegyük nagyon komolyan, hogy Jézus három nap alatt, egy hétvége alatt rendbe tette ezt a világot, és rendetette az embernek az életét. Nagy pénteken elkezdődött ez az esemény, és vasárnap harmadik napon pedig befejeződött ez. Nagy pénteken rendbe tette a bűnök kérdését, és vasárnap pedig harmadik napon rendbe tette a halál és az élet kérdését. És igen, drága testvérek, Pál apostol éppen ezért használja a halált pozitívumként. Általában a közgondolkodásban a halál az valaminek a végét jelenti. A keresztény fogalomrendszerben, és ennél a résznél különösen, valaminek viszont a kezdetét jelenti. Sokan úgy gondolják, hogy a halállal mindennek vége, mi azonban a hitünk, a meggyőződésünk, valamint a Szentírás tanítása szerint úgy gondoljuk, és úgy hisszük, hogy minden azzal kezdődik. Hogy lehet, hogy a megtérés is egy mérföldkő az ember életében, de az a sok szenvedés, éppen amiről a múlt alkalommal is prédikáltam, hogy az a sok szenvedés a megtéréssel nem szűnik meg. Nem szűnik meg. Sőt, a keresztények fognak igazán szenvedni. Miért? Mert már fáj nekik a bűn. Maradik paráznaságban volt, és nem fájt. De amikor hitre jutott, amikor megtért, akkor már fájt a paráznaság, és éppen ezért hagyta el. Mint ahogy olvashattuk itt éppen a lekcióban, amikor Jézus képként beszél az úrvacsoráról. Mert lehet, hogy sokan nem értették, mi az, hogy áldozati ajándék, oda viszi az asztalához. Hát éppen erről beszél. Hogy amikor neked eszedbe jut, hogy megbántottál valakit, akkor hagyd inkább ott az áldozati ajándékodat, menj és békélj meg a testvéreddel, és jöjj vissza. És a hívő embernek elkezd fájni a bűn. A hívő ember elkezdi meglátni azokat a dolgokat, amelyeket előtte nem látott. És a megtérés egy mérföldkő, de hisszük és valljuk, hogy tulajdonképpen a halállal nem befejeződik valami, hanem éppen ellenkezőleg akkor kezdődik. Mint ahogy idéztem ezt az igét, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. hogy itt Krisztusban élek, de azzal, hogy én meghalok, lehet, hogy veszteséget élnek át a családtagok, de azok, akik Krisztusban halnak meg, akik az Úrban halnak meg, mondja az ige, azok folytatják, azok ott lesznek majd színről színre. Hogy ez a földi élet lezárul, átlépünk egy küszöböt, és akik Krisztusban, mint megváltóban hittek, azoknak kiteljesedik az élet, és van folytatás oda át, ahogy a Jelenések könyvében, ott a 21. fejezet 4. versében olvassuk, folytatás van oda át, ahol Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Éppen ezért valljuk, hogy a halállal nem véget ér minden, nem vége van mindennek, hanem hiszük, hogy Isten átteszi az övéit az egyik tenyeréből a másik tenyerébe. Ez játszódik le. Isten egyik tenyeréből átteszi az övét a másikba. Azaz nála folytatja az életet. És ezért a halál emberleg nézve nagyon szomorú, egy veszteség, de másrésztről pedig valaminek a lezárása, és valami újnak az Isten színről színre látásának, és a vele való teljes életnek a kezdete. És ebben a részben Pál apostol szintén a halál képét említi példaként. Nézzük meg ezeket a szavakat, ezeket a mondatrészeket. Azt írja Pál apostol, hogy Krisztus halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Hogy jobban megértsük, drága testvérek, a keresztség és a halál képét, a szavak mögé kell tekintenünk, hogy pontosan mi minek az értelme. Pál apostol itt azt a szót használja, a baptismatos szót használja, így hangzik görögül, és ami nem csupán, nem egyszerűen keresztséget jelent, ezt mi főleg az evangélikus kultúrkörben már nehezebben értelmezzük, de ez nem azt jelenti, hogy keresztelni, hanem ez azt jelenti, hogy bemeríteni, vagy alámeríteni. Hogyha egészen szóról szóra akarom fordítani, akkor alámerítenit jelent. És ez a baptismatos szó, ez azt akarja kifejezni, hogy valaki alá merül. És régen így kereszteltek, drága testvérek. Az első századokban így kereszteltek. És ilyen értelemben nagyon szép ez a szimbolikus kép, ami a baptista egyházban van. Nuanszki különbség van igazából mondjuk a protestáns, vagy az evangélikus egyház és a protestáns egyház között. Az evangélikus és a baptista egyház között, a baptista egyház felnőtt korban keresztel, bemerít. És nagyon szép ez a kép, hogy van egy nagy keresztelő medence, és teljesen alá merül a vízbe. Mit akar ez szimbolizálni? Hát az, drága testvérek, hogy a keresztelendőt egészen belemerítették a vízbe, úgy alá merítették, mint amikor valaki bele akar folytani valakit. A keresztelkedésnek ebben a módjában szinte látható, hogy itt egy bizonyos értelembe vett halálos szertartás történik. Az illető mint egy eltemettetik a halál sírba. De ez a szertartásnak csak az egyik fele. A másik az, hogy az alámerült embert újra kiemelik, mint egy jeléül annak, hogy meghalt az óembere, de íme felemelkedik megtisztultan az új ember. És így érthető az apostolnak ez a különös magyarázata, amit itt a római levél 6. fejezetében olvasható, idézem, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát így jön elő, drága testvérek, a keresztség, a bemerítés, az alámerítés, a halál és az új élet képe. Így tárul elénk. Pál apostol ezt a képet használja, hogy emberek, értsétek meg, hogy meg kell halni a bűnnek. hogy alá kell merülni. Ezért ennél a képnél is a halál pozitív képként jelenik meg, mert valaminek meg kell halnia, hogy valami új jöjjön létre. El kell temetni, el kell engedni azt az emberi természetet, és engedni, hogy valami új jöjjön létre. Ezért olvashatjuk Péter második levelének első fejezetében, ott a negyedik versben, amikor azt írja Péter apostol, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Az emberi természet helyett isteni természet lesz bennünk, azaz Krisztus növekszik bennünk. És ez nyilván nem azt jelenti, még mielőtt itt valaki félreérteni ezt az isteni természetet, ez nyilván nem azt jelenti, hogy megszűnik az emberi természetünk, és megistenülünk, nem ezt jelenti. És nem azt jelenti, hogy megszűnik az emberi természetünk, az emberi identitásunk, ezt sem jelenti. Mert megmarad az identitás. Sokszor az én drága feleségem küzdik az én szangvinikus természetemmel. Mert megmaradt. Hitre jutottam, megtérhettem, újjászülettem, de ott az az emberi természetem, az ott van a habitusom, az a szangvinikus hullámzó természetem, aztán még ha melankóliával párosul, és sajnos ez a két természet dominál bennem, a szangvinikus és a melankólikus, ez megmarad. De az, hogy isteni természet részeseivé lettetek, tudjátok, kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy az emberi természetünket, az emberi jellemünket Krisztus fogja uralni, és olyan dolgokra is képes vagyok, amelyre egyébként nem. Például tudok imádkozni az ellenségemért, és tudom szeretni őt, amire korábban nem voltam képes. Aztán régen gyűlöltem, aki engem gyűlölt, most pedig tudom szeretni őt. Aztán a szemet szemért, fogad fogért elvalapján éltem az életemet, most pedig már arra is képes vagyok, hogy oda tartsam az orcámat, hogy békességet teremtsek, és a másikat Krisztusnak megnyerjem. Erre magamtól képtelen lennék. Képtelen lennék szeretni. Kétféle módon tud az ember szeretni. Az erosz módján és a fileó módján. Mit jelent ez? Az erosz módján ez a testi szeretet. Ez az kielégülés, és lehetne sorolni, ezt talán nem kell annyira magyarázni. Ez az erosz szeretet. És a másik pedig a fileó szeretet. Az az érdek szeretet, a feltételhez kötött szeretet. És így tud az ember szeretni. És van egy harmadik, amit megkap az ember, nem vele születik, mert ez a kettő vele születik, az erosz meg a fileó, ez vele születik az emberrel, de egy harmadikat pedig kap. A harmadikat megkapja, ezt az agapé szeretetet. Ezt a feltétel nélküli szeretetet. Ezt a feltétel nélküli szeretetet. Hogy kapja? Hát Istentől. Hogy kapja? A hitrejutás által. Amikor azt olvassuk az igében, új szívet és új lelket adok belétek. Olvashatjuk Ezékiel próféta könyvénél. Mit jelent ez? Valami olyat kapok, ami nem volt bennem addig. Valami újat. És onnantól kezdve fogok tudni másképpen szeretni. Hányszor átéltem, drága testvérek, amikor voltak házaspárok, volt egy viszonyítási alapjuk, hogy hogy szerették egymást, és aztán mind a ketten hitre jutottak, megtértek, és más alapokra helyeződött a szeretet. Mert érezték a különbséget a fileó szeretet és az agapé szeretet között. Mert isteni természet részeseivé lettek. És az isteni természet részeseivé lesz az ember, akkor az isteni szeretet megnyilvánulása mutatkozik meg. A házasságban, a munkájában, a munkahelyén, a szolgálatában, az iskolában is lehetne sorolni. Hogy ez az isteni természet, ez az isteni szeretet az, amely meghatározóvá válik az életében. És ezért fontos, drága testvérek, erről beszélni. hogy olyanra leszek képes, amire korábban nem. De nem azért, mert én képessé válok. Sajnos van egy amerikai irányzat a keresztények körében, akik azt mondják, hogy ha te nagyon jól csinálod, akkor te képes vagy rá, és meg tudod tenni, meg tudod csinálni. Ez nem igaz. De tudom, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sokan olvasnak mai igét, és azt mondom, hogy olvassák, de annak a mai igének van egy olyan kis, egy kiskapun bejön egy ilyen vonal, hogy te képes vagy rá, te meg tudod csinálni. És én inkább azt az oldalt hangsúlyoznám, hogy azért vagyok képes rá, magamtól képtelen lennék, mert az isteni természet részesévé lettem, és már nem én élek, mondja Pál apostol, ugye többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus, azaz már nem én teszem, hanem a bennem élő Krisztus. Már nem én szeretem, mert az kevés, hanem a bennem élő Krisztus szereti. És tudom, hogy talán ezt nehéz megérteni, de ez így játszódik le. Ez olyan, drága testvérek, ha egy képpel meg szeretném világítani, ez olyan, drága testvérek, ami itt van nekem egy autóm, és ezzel az autóval lehet úgy is menni, hogy én hátulról tolom. Nem? Lehet így is menni. Ugyanúgy elő egyik pontból a másik pontba eljutok vele, tolom ezt az autót. De azzal az autóval úgy is lehet menni, hogyha beülök, van benne üzemanyag, beindítom, és eljutok A pontból a B pontba. És akkor már én csak egy eszköz vagyok. Már de nem én tolom, hanem megy az autó. És nyilván komplex, összetett dolog, hogy mi kell hozzá, kell motor, üzemanyag, stb. Sok minden kell, de én igazából már nem teszek hozzá. Lehet úgy is, hogy tolom, ez a fileó szeretet, beleadok anyai tapait, de az nem olyan szeretet lesz, mint amit kapok, és ami belül lesz. És így válik az emberben az isteni természet megfoghatóvá. Hogy már csak beleülök az autóba, és megyek. Vagy, most nagyon profán volt ez a kép, vagy engedem Jézust belépni az életembe, és akkor már nem én, hanem ő. Már ő tolja. Már ő megy. És egyre nagyobb teret akarok neki adni. És itt van ez, drága testvérek, amikor az ember meghal, belehal, akkor engedem, hogy Jézus, amikor uralomváltás történik, akkor Jézus elkezdjen teret hódítani az életemben, és ő nyilvánuljon meg. A munkámban, a szeretetemben, a szolgálatomban is lehetne sorolni. És tudjátok, kedves testvérek, hogy így leszek képes, és ez a képes vagyok, ezt idézőjelben szeretném hangsúlyosan tenni, hogy képes vagyok. De hogyha egészen pontosan szeretnék fogalmazni, akkor ő tesz képessé engem. Vagy ő képes arra, hogy én tudjak szeretni. Ugye a magyar nyelvben nem használjuk a passzívot. Én németből nyelvvizsgáztam, nekem nagyon nehéz volt átállnom, amikor németül beszéltem, vagy beszélek, nagyon nehéz átállnom a passzívra. De a passzív az olyan csodálatosan kifejezi, mondom, sajnos a mi nyelvünkben nincsen, egyébként a Károli fordítás az passzívban használja, hogy eltemettettünk, ugye? Vagy az apostoli hitvallást régen úgy mondtuk, hogy megfeszítetett. Valaki által meg lett feszítve, ugye a lett az a passzív kifejezés. És erről van szó, hogy már nem én, hanem ő. Rajtam cselekszik. Én passzív vagyok, ő aktív. És ezért fontos ez, drága testvérek, hogy ezt megértsük. Hogy így leszek képes rá, hogy ő munkálkodik bennem. És meghal az óemberi természet, és az új emberi természet, a Krisztustól kapott természet fog, azaz az isteni természet fog uralkodni az életemben. És ez a jellembeli változás, amiről az elején beszéltem, erre van szükség, erre a jellembeli változásra. Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy semmi közöm hozzá. Meghalni a bűnnek azt jelenti, és talán itt segít egy kifejezés, mi magyarok szoktuk használni, sajnos alapvetően negatív értelemben, pejoratív értelemben, de szoktuk használni azt a kifejezést, hogy számomra ő meghalt. Biztos ismerjük ezt. Számomra ő meghalt. Pedig él, de számomra ő meghalt. Mit jelent ez? Az, hogy többé nem vesz tudomást a másikról, hogy semmi köze hozzá. Elhatárolódik tőle. Ez a számomra ő meghalt kifejezés, ez azt akarja kifejezni, hogy nem veszek tudomást róla. Hogy idegen számomra. Hogy semmi közöm hozzá. És tudjátok, a bűn számára meghalni annyit jelent, hogy számára idegen, nem ismerik egymást, nem uralkodhat az ő életében. Feltámadni pedig annyit, hogy uralomváltás történik. Hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy az énünk, az óemberünk meghaljon, és az új ember valósággá váljon. Ha érzed magadban a régi bűnös vágyakat, indulatokat, akkor mondjad nyugodtan, hogy semmi közöm hozzájuk. Semmi közöm hozzájuk. Hogy meghaltam számukra. Az az óemberem, amelyen el tudtatok uralkodni, amely kiszolgált benneteket, nincs többé. Az a régi énem, amely oly hamar megsértődik, elégedetlenkedett, amely sokszor fájt, amely olyan hamar felmérgesedett, amely könnyen hazudott, amely dédelgetve leplezte ilyen vagy amolyan kedvenc bűnét, az már meghalt. És Pál apostol ezt fejezi ki, hogy meghaltatok a Krisztusban, a keresztség által. Ez azt jelenti, hogy meghaltatok a bűn számára, azaz semmi közötök egymáshoz. Cseri Kálmán olyan szépen kifejezi ezt, hogy a nem hívő ember az a bűn állapotában van, és automatikusan cselekszi a bűnt. De amikor valaki hitre jut, amikor valaki megtér, akkor balesetszerűen vétkezik. Balesetszerűen. Azaz nem számít rá, de egyszerűen beleesik. És igen, drága testvérek, amikor valaki meghal Krisztusban a keresztség által, akkor ez ezt jelenti, hogy semmi közöm már hozzá. Semmi közöm az óemberhez, semmi közöm a bűnhöz, de balesetszerűen mégis azért ott lehet. És együtt Krisztussal, ezért mondja végül Pál apostol, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban, se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak, fegyvereül az Istennek. Tagjaitokat, vagyis kezeteket, lábatokat, szíveteket, értelmeteket, időtöket, munkátokat, pénzeteket, mindent szánjátok oda az Istennek. Ne a papnak, ne a gyülekezetnek, hanem az Istennek, de ne is a szolgálatnak, hanem az Istennek, égő és szent áldozatul. Szánjátok oda, tegyétek oda a ti életeteket, amiben minden benne van. És mérhetetlen változás áll be egy ember életében, ha igazán tudomásul veszi, hogy mindaz nem az övé, hanem az Istené. Igen, drága testvérek, mert Isten szeretne használni bennünket, a mi életünket, és nem kihasználni. Egyszer beszéltem a gyülekezetben erről a szép szójátékról, hogy mi sokszor egymást kihasználjuk, meg ez van a világban, hogy micsoda érdekkapcsolatok vannak. De elnézést kérek, a politika azért nem hullik szét, mert olyan érdekek fűzik egymáshoz, hogy a szakító szilárdsága meglehetősen magas. Olyan érdekek vannak ott. Sokszor kihasználják egymást meg. Isten nem akar kihasználni. Isten egyszerűen csak használni szeretne. Használni az övéit. Mint ahogy a feleségem is használni szeretne engem, én is őt, és nem kihasználni, hanem egyszerűen használni, és épülésre lenni egymás számára a házasságban. És Isten is így szeretne használni bennünket épülésre, az ő országának az építésében. És ezért szálljátok oda, hogy legyen hatással az új ember, azaz isteni természet a környezetedre, a családodra. Spurgeon egyszer azt mondta, és ezzel szeretném befejezni, hogy az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. És ez egy nagyon komoly mondat. És mennyire valóságos. És tudjátok, drága testvérek, a Krisztusban megtért hívő ember hatással kell, hogy legyen a környezetére. Hogy aki meghalt a bűnnek, aki attól az éles váltástól kezdve már nem él a bűnnek, hanem Krisztusnak, az hatással lesz másokra. Ez olyan, mint drága testvérek, a kovász. Volt egy idő, amikor volt kenyérsütőnk, az én feladatom volt sütni. Bevallom őszintén, férfiasan, hogy a tésztát azt nem gyúrtam, de én állítottam össze, és mindig a feladatom, hát tudom, hogy nem teljesen olyan, de egy picin csipetnyi élesztőt kellett beletenni. És olyan szépen megdagadt az a tészta. És a kovász ilyen. Az élesztő ilyen. És tudjátok, a hívők ilyenek kellene, hogy legyenek. Hogy kovászként. De tudjátok, drága testvérek, hogy van a bűnkovásza, és van a kegyelem kovásza. A bűnkovásza, látjuk. Még van egy ilyen pálapostoli mondat is. Azt mondja, hogy gonosz társaságok megrontanak jó erkölcsöket. Puff, a bűnkovásza. De a kegyelem kovásza is hatékony. Hogy ahol a kegyelem megjelenik, valóságosan, nem virtuálisan, valóságosan, ha a kegyelem valakinek az életében megjelenik, az láthatóvá válik. És ott elkezdődnek erjedni dolgok, és aztán abból a kovászból, élesztőből, aztán megdagad a kenyér, és sokak táplálását szolgálja. Értitek, drága testvérek, a kenyér példáját? Hogy sokak táplálását szolgálja. Ha az élesztőt önmagába ennénk, nekem kellett egy ideig ennem élesztőt a szemeimre, rettenetes íze van. Rettenetes. De amikor az ember a kenyeret eszi, az táplálja. És drága testvérek, nektek ez a feladat. A kegyelmet nem lehet megenni, a kegyelmet meg lehet élni. És ha ti megélitek, hogy meghaltatok a bűn számára, hogy semmi közöttök a bűnhöz, hogy elzárkóztok a bűntől, és ezt megélitek, akkor a kegyelem kovászaként tudtok szolgálni. És én ezt kívánom, hogy adja az Úr, hogy így legyen az éles, egy éles váltás az életünkben, akinek még esetleg nem adatott meg. Hogy legyen egy jellembeli életváltás, amikor is meghalunk annak, ami addig uralkodott az életünkben, és feltámadunk annak, aki egy új életet, új természetet, új szívet és új lelket adhat belénk. És adja az Úr, hogy ez hatással lehessen mások életére. Hogy drága testvérek, ti legyetek a kegyelem kovásza. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, valóban könyörgünk azért, hogy meg tudjunk halni a bűnnek, hogy tényleg le tudjuk tenni az életünket, és hogy többé már ne mi éljünk, hanem élj te bennünk. És hogy a kegyelem kovásza növekedjék bennünk, és tudjunk hatással lenni másokra is. Amen.